happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mert mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, aki a bűneimet testében vitte fel a Golgotai keresztfára, és odaszegeztette, és az ő vérét kiontotta, hogy a vére által eltörölje a bűneimet, és megszabadítson engemet a bűnösségemtől, a bűnnek az uralmától, és a vérébe vetett hit által az Istennek az igazságát nekem tulajdonítsa. Én elfogadom a názáreti Jézus Krisztust Isten igazságának. Hiszem, hogy ő az út, és ő az igazság. Ő az út az Atyához, és senki nem mehet az Atyához, csak ő általa. Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az embereknek üdvössége van, hanem csak a názáreti Jézus Krisztus neve. Megvan írva, hogy aki ezt a nevet segítségül hívja, az megszabadul. És hiszek Jézus nevében, hiszek a Jézus nevének a hatalmában és erejében, hogy a vízkerességben ezt a nevet rám helyezte Isten, és ennek a névnek a hordozója vagyok, hogy használjam ezt a nevet az ellenség minden erejével szemben. És hiszem, hogy Jézus Krisztus az igazság. És ennek a bizonysága, hogy föltámadott a harmadik napon a halálból, és megoldotta a halálnak a láncait, és világosságra hozta az emberek számára a halhatatlan, romolhatatlan életet. Ezért megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek Jézus Krisztusban, hogy meghalt az én bűneimért, és hiszem, hogy a harmadik napon föltámadott a halálból az én meggazulásomra. És ezért Isten meggazított gyermeke vagyok, és nincsen imár semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Mert Jézus Krisztus életének szellemi törvénye megszabadított engemet a bűnnek és a halálnak az uralma alól. Ezért, mivel áronvétet tettem meg Jézus vére által, dicsérem őt testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké. Amen. Halleluja.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 13. rész. Jeroboám király uralkodásának 18. évében lett Abijá Júda királya, aki 3 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja Mikajáhu volt, a gibeai Uriel leánya. Háborúskodás folyt Abijá és Jeroboám Izrael királya között. Abijá 400 000 válogatott harcossal indult az ütközetre, míg Jeroboám 800 000 válogatott vitézzel jött ellene. Abijá kiáltott Szemáraim hegy csúcsára, amely Efraim hegy vidékén van, és így kiáltott.
Hallgassatok rám, Jeroboám és Izrael népe! Nem tudjátok, hogy az örökké való Izrael istene örökre Dávidnak és leszármazottjainak adta a király uralmat, örök szövetsége által? Jeroboám, Nebát fia, aki szolgája volt Salamonnak, Dávid fiának, mégis fellázadt ura ellen. Haszontalan és aljas emberek gyűltek köré, és ellene fordultak Roboámnak, Salamon fiának, aki még tapasztalatlan és kezdő volt az uralkodásban, és nem tudott velük szemben határozottan fellépni. És most azt képzelitek, hogy legyőzhetitek az örökkévaló királyságát, amely fölött az uralom Dávid fiainak a kezében van? Abban bíztok, hogy sokan vagytok, és veletek vannak az aranybika szobrok, amelyeket Jeroboám készített, hogy azok legyenek isteneitek? Elűztétek az örökkévaló papjait, Áron leszármazottjait, igaz? Elzavartátok a lévitákat, és ti választottatok magatoknak papokat, mint az idegen népek. Aki hoz egy bikaborjút és 7 kost, azt már pappá szentelitek, akárki legyen is, hogy azokat a bálványokat szolgálja, akik nem is istenek. A mi istenünk azonban maga az örökkévaló. Mi nem hagytuk előt. Itt vannak velünk a papok, Áron fiai, akik az örökkévalót szolgálják, és itt vannak a léviták, hogy segítsék őket. Minden reggel és este bemutatják az égő áldozatokat és az illatáldozatokat a füstölőszerekkel. Elrendezik a szent kenyereket a színarany asztalon. Gondozzák az aranymécseseket, hogy fényesen világítsanak minden este. Igen, mi gondosan megtartjuk az örökkévaló, a mi istenünk rendelkezéseit. Ti pedig elhagytátok őt. Lássátok meg, hogy Isten maga van velünk. Ő a mi vezérünk, és papjai velünk vannak, akik trombitálnak és jelt adnak a csatára ellenetek. Ó, Izrael, ne harcolj atyáid istene az örökkévaló ellen, mert nem győzhetsz ellene.
Jeroboám azonban serege egyik részét titokban Abijás serege mögé küldte. Így Abijás serege, Júda harcosai elől és hátul is ellenséggel néztek szembe. Amikor észrevették, hogy Jeroboám serege bekerítette őket, az örökkévalóhoz kiáltottak segítségért, és a papok megfújták a trombitákat. Azután egyszerre nagyot kiáltottak, s akkor Isten lesújtott Jeroboámra és Izrael seregére, amelyet így Abijá és Júda serege legyőzött. Izrael harcosai elfutottak Júda elől, és Isten Júda kezébe adta őket. Abijá és serege nagy győzelmet aratott, Izraelből pedig 500 000 válogatott harcos esett el. Így Izrael vereséget és megaláztatást szenvedett, Júda serege pedig győzött, mert ők atyáik istenében, az örökkévalóban bíztak. Abijá és serege üldözte Jeroboámot és seregét, és elfoglalt néhány várost. Bételt, Jesánát és Efravint a körülöttük lévő falvakkal együtt. Jeroboám nem is tudott többé megerősödni, amíg Abijá uralkodott. Azután az örökkévaló lesújtott Jeroboámra, aki meghalt. Abijá hatalma azonban egyre növekedett, 14 feleséget vett magának, akitől 22 fia és 16 leánya született. Abijá többi tettei és mondásai megvannak írva Iddó próféta könyvében. 14. rész. Azután meghalt Abijá, akárcsak ősei. Dávid városában temették el, és utána a fia, Ászá lett Izrael királya, akinek az uralma alatt 10 évig nyugalom és békesség honolt az országban. Ászá azt tette, amit Istene, az örökkévaló jónak és helyesnek látott. Lerombolta a magaslatokat és az idegen istenek oltárait, összetörte a bálványszobrokat, kivágta az Asera oszlopokat. Népének, Júdának pedig megparancsolta, hogy az örökkévalót, őseik istenét keressék és kövessék, törvényének és parancsainak pedig engedelmeskedjenek. Júda összes városaiból eltávolította az idegen istenek magaslatait és tömjénfüst oltárait. Ászá uralkodása alatt békesség volt országában. Az örökkévaló békességet adott neki és országának, ezért nem viselt háborút, hanem megerősített városokat és várakat épített egész Júdában. Azt mondta népének, Júdának:
építsük ki és erősítsük meg ezeket a városokat és a váraikat. Vegyük körül falakkal és bástyákkal. Erősítsük meg a városkapukat. Mivel kerestük az örökkévalót és követtük őt, miénk az ország. Ő adott nekünk békességet és nyugalmat mindenfelől, mert kerestük őt.
Így hát sikeresen fel is építették mindezeket. Ászá seregében Júdából 300 000, Benyáminból 280 000 harcos szolgált. A júdabeliek nagy pajzsot és kopját, a Benyámin törzséből valók kisebb pajzsot és íjat viseltek, valamennyien vitéz és bátor harcosok voltak. Ezután az etióp Zerah vezetésével 1000-szer 1000 főnyi hadsereg támadt Júda ellen, és egészen Máré és a városáig nyomultak. Zerah seregében 300 harci szekér is volt. Ászá is kivonult a seregével, és felállt a két sereg egymással szemben, csatára készen a Cefatá völgyben, már is amellett. Akkor Ászá az örökkévalóhoz, Istenéhez kiáltott segítségért.
Örökkévaló! Senki sem segíthet rajtunk, egyedül csak te! Neked mindegy, hogy erőset vagy gyengét segítesz meg. Segíts most, örökkévaló Istenünk! Csak benned bízunk, és a te nevedben megyünk-e rettenetes sokaság ellen. Örökkévaló, te vagy Istenünk! Ne győzhessen ember ellened!
Akkor az örökkévaló lesújtott az etiópiak seregére, megverte őket Ászá és Júda serege előtt. Így az etióp sereg megfutamodott, Ászá és serege pedig üldözte őket egészen Gerárig. Senkit sem hagytak életben közülük, és rengeteg zsákmányt szereztek. Mindez azért történt, mert az etióp sereg összetört az örökkévaló és serege előtt. Ászá és serege elfoglalta a Gerár környékén lévő városokat is, amelyeket hatalmába kerített az örökkévalótól való félelem. Innen is nagy zsákmányt szereztek, majd a környékről rengeteg juhot és tevét hajtottak el, az aklokat pedig lerombolták. Végül visszatértek Jeruzsálembe.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Ma meg azért nehéz a bűntől való elszakadás, mert a világban egyre szélesebb körben terjed a bűnnek a tagadása. Sőt, nem csak a bűnnek a tagadása terjed, hanem sok bűnt átértékelt a világ, és sajnos sok egyház ezt követi, és pozitív értékkel ruházza föl azt, ami az ember természetére is, szellemére is, és Istennel való kapcsolatára is csak káros hatással van. Mert a bűn az kár, a szemét, rossz, érték nélküli. Még akkor is érték nélküli, hogyha világ értékesnek véli. Például ilyeneket látjuk, abortuszt, mint gyilkosságot, a világ nem átértékelti, teljesen pozitív emberi jogként kezeli. Homoszexualitással ugyanez a probléma. Nemi identitás megváltoztatásával ugyanez a probléma. Tehát, hogy nem csak bűnnek a tagadásáról van szó, hanem annak az átértékeléséről. És látjuk, hogy rántja a világ magával a keresztény tömegeket is, és egyre nagyobb befolyást gyakorol a keresztényekre, és sajnálatos módon azt kell mondanunk, hogy a kereszténység teljesen értelmetlenné fog válni azoknak az életében, akik megtagadják a bűnnek a realitását, és elfogadják a divatos hullámokat, a politikai, kulturális mozgalmakat, amelyek a bűnöket pozitív tartalommal töltik meg.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Most, hogy Rose igent mondott, következhetett a hagyományoknak megfelelően az 5 estén át tartó ünneplés a mennyasszonyi házban. Vidám esték voltak ezek, énekléssel, evéssel, beszélgetésekkel és kölcsönös gratulációkkal, hiszen az örményeknél nem két személy, hanem két család házasodik össze. Egyik este Rose zongora koncertet adott. Én pedig a szívemben büszkeséggel néztem, ahogy az ujjai könnyedén táncoltak a billentyűkön. Bevallom, egy ideig én is jártam hegedű órára, de aztán a tanárom és köztem, valamint a halló távolságon belül tartózkodó valamennyi személy között létrejött közös megállapodás értelmében végül abbahagytam a zenetanulást. Florence később a hegedűt és a zeneórákat is megörökölte, és ő is játszott a két család előtt. 8 évesen, hajlékony, jobb karja bájosan mozgott a csillogó hangszer felett. Aztán elérkezett a zálog átadásának éjszakája, amikor is a szokásokhoz híven a fiú megajándékozza a lányt, mint egy az új kapcsolat jelképeként. A mi esetünkben ez egy gyémántokkal kirakott karóra volt. Az ajándékot is a szüleim választották. Az viszont már az én feladatom volt, hogy átmenjek a szoba női részébe, és Rose csuklójára tegyem az órát. A hirtelen támadt csendben, miközben minden szem rám szegeződött, az ujjaim teljesen megmerevedtek. Először nem tudtam kikapcsolni a pici kapcsot, majd pedig bekapcsolni. A fészerben álló traktorok jutottak eszembe, melyeknek bármelyik részét a másodperc töredéke alatt képes voltam szétszedni és összeszerelni. Végül Róz jobb kezével átnyúlt a bal karja felett, és ügyesen bekapcsolta helyettem. És természetesen olyan döntéseket is meg kellett hozniuk a szüleimnek, hogy hol tartsuk az esküvőt és mikor. Azzal mindenki egyetértett, hogy a Glastreet-i gyülekezeti ház túlságosan is kicsi lenne a több száz vendégnek, és mindemellett az ortodox barátok és családtagok inkább meghalnának sem, mint hogy betegyék oda a lábukat. Nem. Az esküvőt a vőlegény otthonában, a régi, vidéki stílusú házban kell megtartani. Az azt követő ünnepség, ami természetesen minden mérföldkőnek számító örmény esemény központi eleme, helyszíne pedig a hátsó udvaron lévő hatalmas méretű dupla teniszpálya lesz. Az időpontot illetően a Gabrielian család hajthatatlanul ragaszkodott a legalább egy éves jegyességhez. Az idők megváltoztak, magyarázták. Mióta az én anyám 15, Róz édesanyja pedig 13 évesen ment férjhez, manapság már érettségre van szüksége a nőnek a gyermekneveléshez. Muszáj várnunk, amíg Róz betölti a 16-ot. És miközben az összes kérdést átbeszélték és döntéseket hoztak a jövőnkről, Róz és én még mindig az első beszélgetésünk előtt álltunk. Hagyományosan erre a pillanatra csak a hivatalos eljegyzési összejövetelt követően, amire a távolabbi rokonokat és barátokat is meghívták, kerülhetett sor. Az ezt megelőző családi találkozók ízelítők voltak csupán. De az ünneplés negyedik éjszakáján már nem bírtam tovább. Sútba vágva a hagyományokat, talpra ugrottam. Gabrielian asszony, mondtam a fejtenger fölött, beszélhetnék Rózzal? Egy pillanatig Tíron Gabrielian rémült csendben merett rám. Majd egy fejrázással, amivel azt kérdezte önmagától, hogy mi lesz így a fiatalabb generációból, Rózt és engem egy másik szobába vezetett. Elhelyezett két egyenes támlájú széket egymás mellé a szoba közepén, majd minket, magunkra hagyva, kiment. Életünkben először. És hirtelen az otthon begyakorolt összes hangzatos beszédet elfelejtettem. Érzésekről és vallomásokról szóló remek műveket dolgoztam ki, a lehető legjobb örmény tudásommal, ugyanis Sirakan Gabrielian aggódva a város új hollywoodi őrülete miatt nem engedte, hogy egyetlen angol szó is elhangozzon a házában. El akartam neki mondani, hogy ő a leggyönyörűbb lány a világon, és hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy boldoggá tegyem őt. Csak hogy egyetlen szóra sem emlékeztem. Szótlanul és bután ültem ott. Végül, legnagyobb rémületemre, a következő szavak törtek elő belőlem. Róz, tudom, hogy Isten egymásnak teremtett minket. Meglepetésemre csillogó barna szeme könnyeltelt meg. Démosz, suttogta. Egész életemben azért imádkoztam, hogy a férfi, akihez majd hozzámegyek, ezeket a szavakat mondja nekem legelőször. 3 hét múlva került sor a hivatalos eljegyzési ünnepre, amikor is a menyasszony megkapta a gyűrűt. Együtt mentünk el egy gyémánt nagy kereskedésbe, hogy kiválasszuk. Természetesen egy nagyobb családi küldöttség kíséretében. Az eladónő neve, máig jól emlékszem, Mrs. Earhart volt. Beszélgettünk vele a lányáról, Améliáról, aki éppen akkortájt repülte át egyedül az Atlanti-óceánt. Azon kaptam Rózt, hogy sóvárogva nézegett egy kecses, kisméretű gyémántot az egyik tálcán, édesanyám azonban egy másikat választott. Sosem merült fel egyikünkben sem, hogy megkérdőjelezzük a döntését. Maga az eljegyzés egy 300 fős ültetett vacsora keretében zajlott, aminek a Gabrielián család élelmiszerüzlete szolgált helyszínül. Ezt követően annyiszor látogathattam meg Rose-t, amilyen gyakran csak akartam. Tulajdonképpen minden olyan estén megtettem, amikor nem dolgoztam, és általában édesanyám vajas, gyémánt alakú paklavájából vagy sakarlakómából vittem neki. Ahogy a hosszú év a végéhez közeledett, édesanyám, Rose és a húgaim egyre gyakrabban mentek vásárolni. A hagyomány szerint a vőlegény családja vásárolja tele a menyasszony ruhás szekrényét, és kiválasztanak számára egy olyan kézitáskát vagy kalapot, aminek az árából vagy fél tucat utazáson lehetne részt venni. Rose kedvenc vétele egy sötét gesztenye színű ruha volt hozzáillő cipővel. Az örmény közösségekben kizárólag férjezett asszonyok viseltek sötét színű ruhákat. Rose szent meggyőződése volt, hogy 5 évvel idősebbnek fog kinézni, amikor felveszi. Az esküvőre 1933. augusztus 6-án került sor. Aznap reggel az egész Sakarian klán Kelet-Los Angelesbe autózott, hogy hazahozzák a menyasszonyt. Mivel a nap főétkezésére este került sor, a Gabrielian család egy szerény 5 fogásos ebédet szolgált fel, ami örmény mércével mérve kis uzsonnának számított csupán. Majd mindkét család elindult Downey-ba, egy teljes virágdíszben pompázó, 25 autóból álló karavánban. Otthon a teniszpálya körüli kerítés eltűnt a rózsazuhatag alatt. A nap további részéből csupán egy-egy emlékkép maradt meg bennem. Perumán pásztor hosszú, világosbarna szakálla fellemozgott, miközben az ősi örményszertartás szöveget olvasta. A pálmafák közé elektromos villanykörtefűzérek voltak kifeszítve, a fehér zakós pincérek pedig majd megszakadtak a rengeteg tányér siskebab és a hagyományos datojás mandulás esküvői piláf alatt, amit édesanyám napokig készített. Arra is emlékszem, hogy 500 vendégünk volt, és úgy tűnt, mindegyikük írt egy-egy örmény nyelvű verset, amit az egész vendégseregnek illet végig hallgatni, majd meg is tapsolni. Éjjel 11-kor már szédültem a fáradtságtól, Rose szemében pedig könnycseppek jelentek meg, mivel reggel óta a szűk, fehér menyasszonyi cipő volt a lábán. Ahogy álltunk a gratulációk végtelen sorát fogadva, és jó éjszakát kívánva a barátoknak és a rokonoknak, egy dologban biztosak voltunk. Rose és én végre teljesen, visszavonhatatlanul és véglegesen összeházasodtunk, mégpedig a szó legörményesebb értelmében.
Oh, happy day.
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Kedves hallgatók, elérkezett az igeidő ideje, amely órában a Bibliával foglalkozunk. Ma ebben segítségünkre van Bódi László, az érdihi gyülekezete lelkésze. Szervusz!
Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat!
A mai témánk izgalmas, mint mindig, de talán mondhatni azt is, hogy sorsfordító tud lenni, ez pedig az Isten védelme és Isten védelméből való kikerülés a témánk, amiről szeretnénk beszélni. Hogy lehet birtokolni akár keresztényként Isten védelmét? Hogy lehet ebbe belekerülni?
Hát nagyon egyszerűen válaszolva, hogy jó, ha megtérünk, és megismerjük Istent, Istennek a személyét, és így élvezzük Istennek a védelmét. Ha még bonyolultabban akarnék válaszolni, akkor meg hát abba kell hát bele gondolnunk, hogy azért mi pogányok vagyunk, és a Biblia szerint szóval mi nem beleszülettünk ebbe a hitbe, ugye, ahogy a kiválasztott nép, sőt magunkat vizsgálva, vagy a népünket vizsgálva, azért azt látjuk, hogy eléggé megfeszítve kell nekünk belekerülnünk Istennek az akaratába, sok tradíciót, sokféle szokást arrébb kellene tenni. Nagyon sok minden gondolatunkat meg kell változtatni, a kapcsolatrendszerünket is át kell alakítani. Sok minden olyan van, amit fel kell adnunk, hogy egyáltalán el tudjuk nyerni Istennek a kegyelmét, jóságát, szeretetét, vezetésébe tudjunk lenni, és hát amiről beszélünk, Istennek a védelmébe be tudjunk kerülni. Vannak első generációs, másod, harmad generációs keresztények is, és talán a másod, harmad generációsok, akik beleszületnek a keresztényi családba, nekik már annyira nem idegen, vagy inkább nem is idegennek nevezem, hanem nem furcsa, nem szokatlan. Az, hogy egy gyülekezetbe járunk, hogy karizmatikus jelenségek vesznek körbe bennünket, és vagy akár azt is mondhatnám, hogy a csodáknak a világába, hogy beleszületnek, és nem szokatlan, de azért nekik is, másod-harmad generációnak is van dolga, tehát nem elég csak ezzel a...
Tehát nem automatikus...
Nem automatikus, mert ugye mindenkinek meg kell térni, tehát igen. A másod-harmad generációsoknak is meg kell térni, illetve nekik is van mit elhagyni, nekik is van miből megváltozni. Viszont ami leginkább szembe tűnő az, hogy mint pogányok is, hogy be kell tudnunk kerülni valahogy Istennek a védelmébe, és van egy nagyon jó ige a Mikeás könyvében, hogy a pogányok is sokan mennek, és mondják, hogy gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, a Jákob Istenének a házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és járjunk az ő ösvényein, mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. Itt az ige arról beszél, ugye, hogy a pogányok fognak felmenni, és egymást is buzdítani, vagy akár a miniszterelnökünk fogja a népünket buzdítani, hogy most fölmegyünk Jeruzsálembe, igen. És szolgáljuk az Urat, az Úr házába be fogunk tudni menni, mert azért, mert onnan jön ki a tanítás, onnan jön a látás, onnan jön a világosság, és ezért erre minden népnek, és így embereknek szüksége van, hogy Istennek a tanítása szerint tudjuk járni a hívő útunkat. Viszont, hogy ezt így felismerjük, hogy mi pogányként is, hogy egyfajta feladatunk, hogy bemenjünk az Úr házába, és ez nyilván, amit most felolvastam a Mikeás könyvében, ez majd ez egy profécia, tehát ez majd be fog követni. Ez nem most, de majd be fog következni. Igen. De már erre lehet törekednünk, és nekünk ezt meg kell tanulni, hogy Isten védelmébe folyamatosan bemenjünk, folyamatosan bent tartózkodjunk, és nem szívtuk ezt mi a szüleinktől, nem gyakoroltuk mi ezt, tehát nekünk ezt folyamatosan tanulni kell, és a legjobb igen a gyülekezetben a prédikációkat hallgatva, mások példáját látva, hogy akkor így ők hogy csinálják, és a legjobbakat pedig eltanulni egymástól, és így tudjuk buzdítani, segíteni is egymást. Na de nagyon érdekes az, hogy akik így beleszületnek, azért nekik is dolgozni kell azon, hogy Istennek a védelmét folyamatosan megtartsák az életükben. Mert szinte olyan kicsit úgy érzik, igen, hogy olyan automatikusan működnek a dolgok. Ábrahámon óriási kenet volt, óriási hittel rendelkezett, ő a hitnek az atya, és nagyon nagy áldást tudott örökíteni az ő leszármazottaira. Így tudjuk a Izsákra, sőt, külön védelmezte Izsákon, hogy megmaradjon az örökség, az örökségi áldás, és Ábrahámnak tudjuk, hogy több gyermeke is született. Hát a leginkább, akitől óvta Izsákot, az Izmael, de azért Izmael is áldott lett, nagy néppé vált, és a Keturáktól is születtek gyermekek, és akkor azok is örökölték valamennyire Ábrahámnak a áldását. De gondoljunk bele abban, hogy azért vannak rokonok, ismerősök, barátok, és Ábrahám körül is, ugye ott volt az unoka öccse Lót, hát ő is látta Ábrahámnak a hitét, sőt, hát ő akart menni Ábrahámmal, és Lót is örökölt valamit, vagy hát ráragadt Ábrahámról valami tanítás, és ezt így tudta örökíteni is. És nagyon érdekes, hogy az ő tőle származó nép, a lányaitól származó nép, az a moábiták, és Isten különleges védelembe részesítette a moábitákat. Tehát például azt olvassuk az 5 Mózes könyvében, hogy megtiltotta Isten a Mózesnek, hogy nem szabad velük hadakozni, mert ők most ilyen, így mondom, hogy atyánk fiai.
Ez amiatt volt az áldás miatt, ami Ábrahámról átragadt, vagy kapcsolódott?
Hát volt manus rokoni kapcsolat, igen. De nyilván persze Ábrahámra nézve is, meg hát Lót miatt is, és nagyon fontos, hogy belekerültek egy áldásba, és hogy Isten is részesítette őket ezért védelemben, mert Isten védelmezi az áldást. Tehát ami rajtunk van, Isten elsősorban ezt a áldást, örökséget védelmezi. És a moábiták is így voltak, azért nem engedte meg Isten, hogy velük harcoljon. Sőt, talán olvassuk ezt is, hogy Isten maga mondja ezt, hogy Moáb az én mosdómedencém. Tehát, hogy azért így különleges figyelem volt a Moáb területére, földjére, illetve a népre, Isten részéről, és úgy tűnik, hogy a moábiták ezt így élvezték hosszú időn keresztül, ezt a védelmet. De hogy is lehet ebből kikerülni, az a moábitáknak egy óriási története, hogy először ugye a Mózesék nem támadták meg, de később Mózes meg, hát igencsak nagy háborút kezdett el velük szemben.
Tehát egyáltalán nem Izrael-lel kapcsolatosan nem pozitív az ő szerepük a Bibliában.
És aztán helyütt. Ugye nem pozitív a szerepük, de nem így indultak. Igen. Illetve kevésbé tudjuk ezt, hogy nem így indultak, mert mindig negatívként emlegetjük, vagy ezek a történetek jönnek fel elsőként, hogy a moábiták azok egy ellenség.
Innen fogjuk folytatni egy zene után. Bódi Lászlóval, az Érdi Híd gyülekezete lelkészével beszélgetünk az Isten védelméről, illetve a védelemből való kikerülésről, illetve a visszakerülésről. Maradjatok velünk, egy zene után már is folytatjuk a beszélgetést. A Hitlájban az igeidőben Bódi Lászlóval beszélgetünk, az Érdi Híd gyülekezete lelkészével, és a beszélgetésünk témája pedig Isten védelme, hogyan lehet ebbe belekerülni, illetve ebből kikerülni, és az előző részben arról beszélgettünk, hogy az újjászületés által bekerültünk Isten családjába, Isten védelmébe. Nyilván azoknak, akik második, harmadik generációk, sok nekik is ezt a lépést meg kell tenniük, és említetted azt, hogy azért a Bibliában Moábiták történetével kapcsolatban is azért vannak ellentmondások, illetve nem túl pozitív szerepet játszottak Izrael viszonylatában. Hogy is volt ez akkor?
Tehát lényeges, hogy hogyan kerültek ki ebből a védelemből, mert élvezték ezt, nem lehetett velük hadakozni Izraelnek, meg kellett őket kerülni, nem szabadott konfliktusba is kerülni, hanem egy nagyon barátságos népnek kellett tekinteni. Viszont a maga moábitáknak a viselkedése az nem volt helyén való, hiszen az első, amit leginkább elkövettek, és ezáltal így kikerültek Isten védelméből, hogy rossz barátságokat kötöttek. Rossz szövetségeket kötöttek, és okkult erőkhöz folyamodtak, hamis proféta átkot próbáltak lehozni Izraellel szemben, tehát maga a moábiták nem voltak, nem akkor, vagy egyáltalán nem tudtak bennmaradni Isten védelmébe a cselekedeteik miatt.
És ez okozta azt, hogy akkor végül is konkrétan Isten népének az ellenségévé váltak, vagy nem?
Igen, ez is, illetve még ennél súlyosabbat is mondanék, hogy ugye Mózes kapja ezt, hogy nem szabadott volt őket, igen, megtámadni, de mégis aztán Mózes, már az 5. Mózes könyvében már ezt olvassuk, hogy És hadd idézem ezt viszont a Nehémiás könyvéből, mert ők Nehémiás idejében elkezdték olvasni a Tórát, a Bibliát, és akkor ott lapozták fel az Öt Mózes könyvét is, és ahogy olvasták, akkor ezt idézik, hogy a moábiták azok soha ne menjenek be az Isten gyülekezetébe. Tehát, hogyha,
ez kemény.
Ha csak annyi, hogy ne menjenek be, de inkább itt az a szó a legkeményebb, hogy soha. Tehát engem ez zavarít, hogy ennyire ki lehet kerülni Isten védelméből, tehát hogy annyira kirekesztett állapotba lehet kerülni, hogyha valaki rosszul dönt, rossz kapcsolatokat köt, rossz szövetségeket köt, okkult, bálványimádó szellemiségekkel telítődik meg a szelleme, az élete, hogy igen, ennyire, tehát hogy soha, tehát nem az, hogy még a közelébe ott el lehet, vagy a küszöbön, vagy a periférián.
Tehát ez
esetleg
nagyon végérvényesnek tűnik.
Nagyon. És Nehémiás idejében viszont ugye bebeszivárogtak moábiták a templom pitvarba, meg ott gondolták, hogy ők is hát befolyásos emberek, igen, hogy ők is áldásba részesedhetnek, de amikor Nehémiásik ezt felolvasták, ezt az igét, akkor abban a pillanatban elkezdtek cselekedni, és így írja az ige, hogy illetve van egy magyarázat is, és akkor ezt is felolvasom, tehát hogy miért kellett őket kirekeszteni, mivel hogy nem mentek vala elejükbe Izrael fiainak kenyérrel és vízzel, tehát azt a jó kapcsolatot, amit kellett volna ápolniuk, igen, azt nem ápolták, hanem pont ellentétesen rossz barátságokat kötöttek. És Izraellel szemben. Tehát, hogy nem mentek Izrael fiainak elébe kenyérrel és vízzel, sőt, bérbe fogadták ellenük Bálámot, hogy őket megátkozná, de a mi Istenünk az átkot áldásra fordította. És lőn, hogy amikor hallották a törvényt, kirekesztettek Izrael közül minden elegy-belegy népet, és ez is milyen jellemző, tehát igen, hogy a moábitákat ezek után ilyen elegy-belegy népnek tekintették, és ez rendkívül rosszul érinthette a moábitákat, igen nagy csapásnak élték át, hogy kirekesztett állapotba kerültek, sőt így, ahogy mondod, hogy Izraelnek az ellenségévé. Dávid király volt az, aki rabszolgává is tette, igen, őket adófizetőkké. Tehát nagyon...
Tehát nem, hogy kikerültek Isten védelméből, hanem gyakorlatilag egy teljesen, hát nem tudom, jogfosztott, vagy ez nem tudom, jó szó erre, de mindenképpen egy olyan helyzetbe kerültek, ami rendkívül negatív.
Igen, rosszul
volt.
Döntöttek,
igen,
rossz mellé álltak, rossz pártra szavaztak, és nem igazán sikerült nekik megtalálni Istennek az akaratát, Istennek a vezetését.
Említetted a kapcsolatokat, a szövetségkötéseket, hogy hol voltak azok a pontok a moabiták életében, ahol lehetett volna máshogy dönteni, hogyha ott azokat a lépéseket mondjuk nem teszik meg, akkor lehet, hogy ez a soha nincs ott mondjuk az Isten ítéletében, vagy legalábbis nem ennyire drasztikus az Istennek az ítélete rajtuk.
Igen, tehát az első az Izraelhez való viszonyulás. Izrael Isten kiválasztott népe. Ezzel mi nem hadakozhatunk ez ellen a kijelentés ellen, tehát ezt a Bibliában nem van írva, ezt jó, ha elfogadjuk. Igen. Minden ellenérzések ellenére is, hogy Isten kiválasztotta Izraelt. Sőt, kiválasztotta Jeruzsálemet. És ez ebben nem... Tehát nem kell okoskodni.
Tehát az Isten szuverén döntése, és nekünk meg annyi a dolgunk, hogy ezt elfogadjuk.
És igen, tehát hogy minden más igét is elfogadunk a Bibliából, magunkra vonatkoztatva, igen, az áldásokat is elfogadjuk, ezt is érdemes elfogadni, és ezzel együtt élni a hitéletünket. A másik ugye az, hogy ők Bálámot hívták segítségül, de nem mindegy, hogy milyen profétát, hogy igaz profétát, vagy hamis profétát, tehát hogy hála Istennek, hogy nekünk egy nagyon jó pásztorunk van, érdemes őre figyelni. Nem gondolnám, hogy egyéb más területekről, vagy másféle felekezetekből jövő üzenetek, azok kell, hogy kiegészítsék azt a látást, amit a gyülekezetünkben kapunk. Másrészt ugye a világgal való barátság, vagy olyan kötődések, olyan baráti szálak, amik elidegeníthetnének bennünket Istentől, hogy ezeket viszont le kéne építeni. Ez moábitáknak nem volt világos, hanem ők inkább összefogtak más népekkel is, Izraellel szemben, és akkor még erre is adták a fejüket, hogy paráználkodjanak, illetve maga a paráznákat küldjenek be Izraelbe.
Ez egy eléggé alattomos,
és alattomosan,
módon
igen.
támadták meg Izraelt.
Igen, tehát hogy már a cselekedeteik nagyon rossz irányba mentek, amire már Isten azt mondta, hogy na elég, tehát ők nem valók a gyülekezetbe, azaz nem valók az Isten házában, hogy szolgálatot vállaljanak, vagy egyetlen látogassák. Tehát egy kirekesztett állapotba kerültek. Most ebből a népből, hogy vagy ennek az örökségéből, hogy ki lehet-e törni, arra azért van a Bibliának egy üzenete, és Isten megengedte azt, hogy egy egész könyv íródjon erről, hogy a moábiták hogy tudnak visszakerülni Istennek a védelmébe, Istennek a kegyelmébe. Tehát belekerül a Bibliába egy teljes könyv, kifejezetten ezért. Szerintem ezért ennek a könyvnek óriási üzenete van, és ez nem más, mint a Rút könyve.
Innen fogjuk folytatni, Rútról fogunk beszélgetni, hiszen ő is moábita volt, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet visszakerülni Istennek a védelmébe és kegyelmébe. Bódi Lászlóval, az Érdi Hídgyülekezete lelkészével beszélgetünk, és egy zene után már is folytatjuk a témát. Kedves hallgatók, folytatódik az igeidő, benne pedig a témánk az Isten védelmébe való bekerülés, kikerülés, visszakerülés. Ebben segít eligazodni nekünk Bódi László, az Érdi Hídgyülekezete lelkésze. És az előző rész végén azt ígértük, hogy Rúttal fogjuk folytatni, illetve Rút történetével a moábitáknak a sorsát. Hogyan került Rút bele az Istennek a védelmébe, kegyelmébe?
Nagyon izgalmas ez a történet.
Igen.
Sokat mondó azért a háttere is a Rútnak, illetve pontosabban az anyósának a háttere. Ugye Naomiról van szó, aki Betlehemet hagyja ott, és azt választja nem teljesen igei módon, úgyhogy ezt gyorsan hozzá kell tenni. Tehát Naomi is elkövetett, és a férje elkövetett egy ige ellenes dolgot, hogy elhagyták Betlehemet, és a fiaiknak moábitákat vettek feleségül.
Hát ezt pedig nem kellett volna.
Ezt nem kellett volna, illetve hát ez nem volt igei. De hogy ez mégis azért Istennek valami megengedő akaratába kerülhetett, vagy Istennek ez mégis valahogy hát egy terve volt, ez egy nagy kérdés. Minden esetre a történet úgy alakul, hogy a Naominak a férje, és aztán a két fia is meghal, illetve itt hozzá kell tenni, hogy legalább egy 10 éves házasságról van szó, amikor a Rút és a Orpa, két moábita lány, hogy özvegyé válik, meghalnak a fiúk, férfiak, és érdekes, hogy a Bibliában, vagy talán a zsidóságban, hogy ez abszolút nem idegen, hogy a anyóssal akarnak maradni. Tehát ez inkább ilyen magyar viccek szólnak ilyenekről, hogy illetve érthetetlen, de annyira megszerették Rút, annyira megszerette Naomit, az anyósát, hogy azt mondta neki, hogy én veled akarok menni. Sőt, annyira kötődött hozzá a Naomihoz, és igazából itt van egy kulcs, hogy felismerte Rút azt, hogy a Naominak az Istene az igaz Isten. És erre azt tudta mondani, hogy a te istened az én istenem. Vagyis kész vagyok elhagyni az én saját isteneimet, a moabita féle szokásokat és istenségeket, vallásos tradíciót is, mert amit te élsz meg, betlehemi Naomi, hogy azt én követni szeretném. És itt már így is beszél Ruth, hogy a néped az én népem. Abszolút feladja
önmagát. Ez egy nagyon szép ige
önmagát.
Egyébként.
Igen, ez nem másról szól, ugye, mint a hűségről igen. szól. És a Ruth ugye kötődik Naomihoz, és az Orpa is különben, tehát látszik, hogy ő is nagyon szeretne együtt menni Naomival, de végül is Orpa otthon marad Moábföldön. Viszont Ruth kötődik, és el is megy vele, és Naomi nem tud ellenállni ennek a ragaszkodásnak, és amikor beérkeznek Betlehembe, azért itt gyorsan végig kell gondolni, hogy hát mind a ketten, Naomi és Ruth is elég nehéz helyzetben voltak.
Igen.
Kétféle ószövetségi ige is szól erről, hogy az özvegyeket és az árvákat, hogy különleges védelembe kell hát részesíteni, mert ugyanis ahol nincs férfi, ott nincs igazán kereset, tehát nincs örökség, nem nagyon jön be pénz, ott éhezés előfordulhat, védelem nélkül maradnak, és így került ugye Naomi is ebbe a helyzetbe, hogy Betlehembe, amikor visszakerültek, akkor ő ott nem volt egy elismert védelem alatt lévő hölgy. Ráadásul hozta magával Ruthot, és ő pedig moábita, ő meg különlegesképpen nem élvezhetett jogokat Izraelben, nem néztek jó szemmel őre, és azt is látjuk, hogy egyetlen egy lehetőségük volt, hogy mikor aratás idején érkeztek, hogy a maradékot felszedegessék. Tehát most ez volt az ő eledelük, ez volt a megélhetésük. És erre is van ugye a mózesi törvényekben, hogy nem szabad összeszedni a maradékot, mert az arra járó úton útfélre esett darabokat föl tudják szedegetni, és hát, hogy a szegényeknek, a árváknak, az özvegyeknek, igen. hogy akkor legyen mit. És erről van egy nagyon szép ilyen kép erről, hogy akkor a Ruth ott szedeget maradékokat. És Naominak persze vannak jó tanácsai Ruthra nézve. Naomi próbálja, hogy a Ruth azért szabadságba legyen önálló döntése, és minden esetben azt lehet látni, hogy Ruth a hűségét, nagyon hűséges természetű és ragaszkodó természetű, és az a helyzet, hogy ezt más is észreveszi. És amikor a Boáz ezt látta, akkor ezt mondja a Ruthnak, még ott nem volt semmi kapcsolat közöttük, de ezt mondja feltűnt. A Ruthnak, és feltűnt. Tehát kívülről feltűnt, hogy a Ruthnak valahogy a viselkedése, a cselekedete, a gondolkozása más.
Igen.
És hogy mindenki tudja, hogy moábita, mindenki tudja, hogy szegény, mindenki tudja, hogy kirekesztett. A kirekesztettet azt a vérébe hordja, mint moábita, nem mehet be az úrházába, mindenki tudja, hogy kicsoda, és akkor mégis ezt mondja neki Boász, hogy fizessen meg az úr a te cselekedeteidért, és legyen teljes a te jutalmad az úrtól, Izraelnek ez istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél.
Ez egy olyan szép kép.
Igen, és pont az, amit a moábiták nem csináltak. Ez a moabita lány viszont megcsinálja. Vagyis ő az úrnak az oltalmát keresi, ő bemegy az úr, akar bejutni az úr jelenlétébe, ő az Isten védelmét keresi, és akar bejutni Isten védelmébe, és a cselekedeteihez mind ezt bizonyítják, hogy megérdemelni Istennek a védelmét, de még nem élvezi. Mert ott van a múltja, ott van az öröksége, ott van a
háttere,
az idegen állapota, tehát ő még idegen azon a helyen, és kap egy óriási áldást, és ezt is megszerzi természetesen, hogy fizessen meg az Úr a te cselekedeteidért. Tehát mindenki látja a cselekedeteidet, a hűségedet, és a hűségednek legyen meg a jutalma.
Ez egy nagyon jó áldás, amit Boáz mondott rá.
Igen, és hát végül is aztán Boázon keresztül jön egy óriási szabadulás. Boáz kijárja a politikai utat ahhoz, mózesi rendeletek alapján, hogy sógorházasságot tudjon kötni Ruttal, illetve Naomit is földterülethez juttassa. Tehát ezek óriási áldozatok azért Boáz részéről. És elég komoly, hát bürokráciás úton kellett keresztül mennie, hogy ezt mind megszerezze, de látszik, hogy Boáz meglátta a Naomiban, és meglátta Ruthban, hogy ezért a két hölgyért mindent érdemes megcsinálni. Érdemes vitázni, politikai harcot folytatni, lefolytatni pereskedést, vitát, az összes rokonsággal tárgyalni azért, mert hordoz valamit a Ruth, amit meg kell, hogy érdemeljen. Azaz, hogy az Úrtól jöjjön egy áldás, jutalom, a hűségének a jutalma, hogy legyen meg ezen a hölgyön. És hát nyilván az ilyen hűséges hölgyekért hát ilyen Boáz férfiak, azok nagyon is hát szeretnék őt megszerezni, és akkor a Boáz így erre nyitott volt, hajlandó volt, és ezáltal Ruth felszabadult a szegénység alól, az elvetettség alól, kirekesztettség alól, és van lehetőség, tehát a Moábita sorsúaknak, kirekesztetteknek, háttérbe szorultaknak, Isten védelmét elvesztetteknek is visszaszerezni az Istennek a kegyelmét, örömét, jutalmát.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Bódi Lászlóval, az Érdi Hídgyülekezete lelkészével, és ebben a részben Ruth történetéről beszélgettünk. Van még más mondani valónk is számotokra, úgyhogy várunk vissza benneteket egy zene után. Folytatódik az igeidő, vendégünk pedig Bódi László, az Érdi Hídgyülekezete lelkésze, és arról beszélgettünk eddig, hogy hogyan lehet Isten védelmébe bekerülni. Ennek pedig remek példája volt a Moábita Ruth. Az előző részben Ruth történetéről beszélgettünk, és ez felmerülhet nyilván a hallgatóban is, hogy illetve aki olvassa a Bibliát, hogy azért Ruth nem nagyon kezdett el ott okoskodni, mikor visszatértek Betlehembe, hanem elfogadott mindent, amit Naomi mondott neki. Tehát ebből is látszik az a fajta szívbeli hozzáállás, amiért el tudta nyerni azt a jutalmat, amit végül elnyert.
Nekünk, akik megtértünk, mi nekünk sem volt nagy kérdés az, hogy meg kell-e változtatni a gondolkozásunkat. Igen. Nekünk sem volt nagy kérdés az, hogy azokat a régi cselekedeteinket, esetleg tárgyainkat, eszközeinket, hogy meg kell válnunk tőle, el kell hagynunk, és más életutat, más gondolkozásmódot kell élnünk, hanem természetes volt az. És hogyha voltak olyan kapcsolataink, amik így az Istenhez való utunkban hátráztattak minket, vagy akadályoztak, akkor hát volt, hogy azt mondtuk, hogy akkor ezt most nem folytatjuk. Igen. És olyan természetes volt szerintem. Ez nem volt számukra nagy kérdés. És a Ruth, amikor ezt így beleérzett, meglátta, hogy amit eddig ő élt, amilyen kultúrában ő élt, amit ő hordoz, akár családjában, hogy annak ön most nagyon szívesen hátat fordít. És ezt valóságosan megtette. Tehát ezt nyilván fizikálisan is egyértelmű, hogy el is költözött onnan.
Igen.
Ott is hagyta, maga mögött hagyta, és belépett abba a kultúrába, a Betlehembe, tehát felvette a Naomi és családjának és a népének a kultúráját, szokásait, és nem... Lehet, hogy ismerte, vagy lehet, hogy tudott róla, de nagyon könnyen beilleszkedett, és Igen. nagyon tehát nem volt, hogy is mondjam, ilyen vita, amiben ő belekeveredett, vagy okoskodás, ahogy mondod, hanem egyértelmű volt az, hogyha ő most ezen a földön él, akkor ő azon a annak a földnek a kultúráját fogja követni, sőt, annak az istenét fogja tisztelni. Igen. És beilleszkedett, és elkezdte szolgálni Istent. És hallgatott az idősebbeknek a tanácsára.
Ez fontos, nem? Tehát, hogy azért
igen, mert hogyha fiatalos lendülettel, már pedig gondolom azért benne volt teljesen a tetvágy, a karaterő, szeretett volna ő is családot, gyermekeket, és lett volna rá lehetősége szerintem, tehát akár Moab földön óriási lehetőségei lettek volna. De mégis a Naominak a tanácsát fogadta meg, hallgatott az idős tanácsra, hallgatott a tanácsosokra, akár sokaságára is, és megfogadta, megszívlelte azokat, és rá tudott lépni erre az útra, még akkor is, ha esetleg nem mindent értett, mert nem úgy tanulta, vagy nem úgy látta.
Ezért mondott neki Naomi olyan dolgokat, amikre lehet, hogy az így elsőre meredeknek tűnt, hogy mit csináljon, hogy csinál. Tehát, hogy azért nem biztos, hogy minden annyira érthető volt elsőre.
Szerintem biztos, hogy mondott ilyet, illetve, hogy az sem teljesen tiszta, hogy most miért kellett Boáznak a lábához odafeküdni, tehát, hogy ez, de megcsináltam, és jól jött ki belőle.
Igen.
És ez nagyon lényeges, hogyha mi áldásba akarunk kerülni, akkor a vezetőinknek a tanácsaira érdemes odafigyelni, sőt, a idősebbeknek is. Na most, hogyha olyan idősről van szó, aki nyilván okkultizmusban vagy vallásosságban van elmélyülve, akkor az adhat tanácsot, de nem biztos, hogy az a szerencsés. Ezért jó a pásztoroknak a véleményére figyelni, megkérdezni, kikérdezni minden egyes lépésnél, minden egyes döntéseinknél, ha áldásba akarunk kerülni, és Isten védelmébe. Tehát ez lényeges, hogy az, hogy mi gyülekezetbe járunk, az, hogy nekünk keresztény családunk van, apukánk, anyukánk keresztény, az nem azt jelenti, hogy Isten védelmét élvezzük, tehát ahhoz nekünk tennünk kell, ahhoz nekünk is lépnünk kell, és közelednünk kell Isten felé, és a hűségnek a cselekedetével. A hűség szó az pedig a hit, hogy ezzel tudjuk ki elnyerni, visszanyerni Istennek a védelmét.
Nagyon szépen köszönöm, azt gondolom tanulságos volt ezt a történetet végighallgatni. Bódi Lászlóval beszélgettünk, az Érdi Híd gyülekezete lelkészével, és a témánk pedig Isten védelme volt. Maradjatok továbbra is a Hit Rádiót hallgatva, várunk benneteket újabb igeidőkkel, illetve további műsorokkal. Mindenkinek szép estét kívánunk!
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.